36. fejezet. Rómában köztudomású volt, hogy a Cézár útközben meg akarja látogatni Osztiát, vagy inkább a világ legnagyobb hajóját, amely éppen gabonát szállított oda Alexandriából, onnan pedig a Via Litoralison megy Anciumba. A parancsokat már néhány nappal előbb kiadták, így aztán a Porta Ostiensisnél már reggel óta tömegesen gyülekezett a helybeli és a világ minden nemzetéből való népség, hogy jól lakjék a Cézár kíséretének látásával, amelyet a római plebs sosem győzött eléggé megbámulni. Anciumig az út nem volt nehéz, sem hosszú, magában a városban pedig, amely pompásan berendezett palotákból és villákból állt, meg lehetett találni mindent, amit a kényelem, sőt a kor legigényesebb fényűzése megkívánt. Mindazonáltal Cézárnak az volt a szokása, hogy útjaira magával vitt minden olyan tárgyat, amihez ragaszkodott, a hangszerektől a házi bútorokig, a szobrokig és a mozaikokig, és ezeket akkor is kirakták, ha csak rövid időre szakította meg útját, akár pihenés, akár táplálkozás végett. Így aztán minden kirándulása alkalmával egész szolgahat kísérte, nem is szólva a Praetorianus osztagokról és az Augustianusokról, akik közül mindenkinek saját rabszolga kísérete is volt. Aznap kora reggel a kecskebőr lábbelis, napbarnitott arcú kampániai pásztorok 500 nőstény szamarat előre kihajtottak a kapunát, hogy Poppeának Anciumba érkezése után már másnap meglegyen a szokásos szamár tejfürdője. A csőcselék megelégedett nevetéssel bámulta a porfelhőben úszó csordát, a hosszú lengő füleket, és élvezettel hallgatta az ostorok suhogását és a pásztorok vad kiáltozását. Miután a szamárcsorda elvonult, fiatal legények tömegei tisztogatták meg az utat nagy gonddal, és behintették virággal és fenyőtűkkel. A tömegben bizonyos büszkeséggel emlegették, hogy az út egészen Anciumig így be van hintve virággal, amelyet a környékbeli magánkertekből szedtek, sőt drága pénzen vásároltak is a Porta Mugionis környéki árusoktól. Amit a hajnali órák múltak, a tolongás percről percre növekedett. Némelyek egész családjukat elhozták, és hogy az időt valahogyan agyonüsség, kirakták a magukkal hozott elemózsiát a Kéresz új templomához előkészített kövekre, és a szabad ég alatt költötték el a Prandiumot. Itt-ott csoportok verődtek össze, amelyekben a mindenben járatos egyének vitték a szót. A Cézár útjával kapcsolatban beszéltek jövendő utazásairól, meg az utazásokról általában, közben a matrózok meg a kiszolgált katonák emlegették a távoli hadjárataik során hallomásból megismert országokat, ahol római ember lába még nem járt. A római bugrisok, akik a Via Appián túl még sosem jártak, bámulva hallgatták az Arábiáról és Indiáról, meg a Britanniát övező archipelágusról szóló csodákat, ahol az egyik szigeten Briareus fogolyként őrizte az elaltatott Szaturnuszt, és ahol szellemek laktak. A hiperbóreusok országairól, a befagyott tengerekről, és arról a nagy sziszegésről és sistergésről, amit az óceán vize hallat, mikor alkonyatkor a nap belemerül. A csőcselék körében könnyen hitelre találtak a hasonló mesék, amelyeket még olyan emberek is elhittek, mint Plinius és Tacitus. Beszéltek a hajóról is, amelyet Cézár készült megnézni, és amely 2 évre való búzát szállít, nem is szólva a 400 utasról meg ugyanolyan számú legénységről, valamint a rengeteg vadállatról, amelyeket majd a nyári viadalokhoz fognak felhasználni. Ez általános rokonszenvet keltett Cézár iránt, aki a népet nem csak táplálta, hanem szórakoztatta is. Készültek is minél lelkesebb üdvözlésére. Közben megjelent a pretoriánusok egy numida lovas csapata. Ruhájuk sárga volt, vörös övvel, nagy fülbevalóik aranyos fényt vetettek sötét arcukra. Bambuszláncsáig hegye, mint meg annyi lángocska csillogott a napfényben. Mikor ezek elvonultak, körmenethez hasonló felvonulás következett. A tömeg összeszorult, hogy minél közelebbről láthassa az átvonulást, de jöttek gyalogos pretoriánus osztagok, és a kapu mindkét oldalán felsorakozva elzárták a tömeget az úttól. Előjöttek a szekerek, rajtuk a bíbor, vörös és ibolya színű, meg az arannyal átszőtt, hófehér bisszusz sátrak, keleti szőnyegek, meg citrusfa asztalok, mozaiklapok, meg konyhafelszerelések, kalitkákban keleti, déli és nyugati madarakkal, hogy agyvelejük és nyelvük majd Cézár asztalára kerüljön. Boroskannák, gyümölcsös kosarak. Az olyan tárgyakat azonban, amelyek a szekereken meggörbülhettek vagy összetörhettek volna, gyalog rabszolgák vitték. Így láttak 100 meg 100 embert, akik korintuszi értből készült edényeket, szobrokat vittek, külön személyzet vitte az etruszk, megint mások a görög vázákat, külön rabszolgák az arany, ezüst vagy alexandriai üvegből készült edényeket. Az egyes csoportokat kisebb gyalog és lovas pretóriánusz csapatok választották el egymástól, de minden rabszolgacsoport fölött felügyelők örködtek, kezükben szíjkorbáccsal, melyeknek végein a csattogó helyett ólom és vasdarabok voltak. A különböző tárgyakat nagy gonddal és vigyázattal cipelő emberek menete olyan volt, mint egy ünnepélyes, vallásos körmenet, és ez a hasonlatosság még növekedett, mikor Cézár és udvara hagszereit szállító emberek következtek. Voltak ott hárfák, görög, héber és egyiptomi lantok, lírák, formingszok, citerák, sípok, hosszú hajlított kürtök és résztányérok. Ha az ember ezt a tengernyi hangszert nézte, amint arany, bronz és gyöngyház színben ragyogtak, s drágaköveik tündököltek a napfényben, azt hihette, hogy Apolló vagy Bacchus indult útra a világba. Utánuk következtek a pompás kárukák, tele komédiásokkal, festői csoportokat alkotó táncosokkal és táncosnőkkel, kezükben Tirszusz bottal. Utánuk rabszolgák haladtak, akiket nem szolgálatra, hanem a puszta fényűzés kedvéért vittek magukkal, vagyis az egész Görögországból és Kis-Ázsiából összeválogatott fiatal, legénykék és kislányok, hajuk hosszan leomlott vagy aranyhálóba összefogott csigákba volt rakva, úgyhogy olyanok voltak, mint meg annyi ámor. Gyönyörű arcukat azonban vastagon borította a pipereszer, hogy finom bőrüket a kampániai szél valahogyan le ne barnítsa. S ismét pretoriánus osztag következett kék szemű, szálas, szikambriai legények, mint szakállas, szőke vagy vörös hajú. Előttük lépkedtek az imagináriknak nevezett zászlótartók, ezek vitték a római sasokat, táblákat és feliratokat, a germán és római istenek szobrocskáit, végül Cézár szobrait és mellszobrait. A katonák állatbőröltözéke és páncéja alól kilátszott napbarnította erős karjuk, mint meg annyi harci gép, amelyek éppen az ilyen őrség felszereléséhez tartozó nehéz fegyverek forgatásához valók. A föld szinte hajlongott, egyenletes, nehéz lépteik alatt. Ők pedig, mint egy erejük tudatában, melyet akár a Cézárok ellen is felhasználhattak, fölényesen tekintettek végig az utcai csőcseléken, és nyilván elfejtették, hogy sokan közülük láncba verve jöttek ebbe a városba. De csak maroknyian voltak, mert a pretoriánusok fő ereje otthon maradt a táborokban, hogy a város fölött őrködjék, és a lakosságot kordában tartsa. Mikor ezek elvonultak, a következő csoportban Néró hámos tigriseit és oroszlányait vezették, hogy a Cézárnak kedve kerekednék Dionüszost utánozni, befogadhassa utazó szekereikbe. Hinduk és arabok vezették őket hurokban végződő acélláncokon, melyeket olyan sűrűn borítottak a virágok, mint a magukat a láncokat is virágból fonták volna. Az ügyes állatszelidítők által idomított vadállatok álmatag zöld szemüket a tömegre emelték, de néha felkapták óriási fejüket, horkolva szívták orjukaikba az emberszagot, és tüskés nyelvükkel végignyalták szájukat. Jöttek még a cézári szekerek és kisebb-nagyobb arany vagy bíborszínű gyaloghintók kirakva elefántcsonttal, igaz gyöngyel, vagy a drága kövek színeiben csillogva. Utánuk ismét kis pretoriánus csapat, csupa itáliai önkéntes római fegyverzetben, aztán megint cifra rabszolgák és legények, és végül maga Cézár, kinek közeledését messziről hirdette a tömeg kiáltozása. A szorongásban ott volt Péter apostol is, aki életében egyszer látni akarta Cézárt. Vele volt Lügia is, de arcát sűrű fátyol borította, meg Ursus, kinek ereje a legbiztosabb oltalom volt Lügia számára e neki vadult rendetlen tömegben. A Lügius felvett egyet a templom építéséhez készített kövek közül, és elhozta az apostolnak, hogy ráállhasson, és jobban láthasson a többieknél. A tolongó tömeg már zugulódni kezdett, mert Ursus úgy hárította félre őket, mint a hajó habokat, de mikor egymaga felemelte a kőtömböt, amelyet a nép közül 4 vasgyúró sem bírt volna megmozdítani, a zúgolódás egyszerre csodálkozássá változott, és körös körül felhangzott a Makté kiáltás, dicsőség néked. Közben azonban odaért Cézár. Egy sátor alakú szekéren ült, melyet 6 fehér idumélyei mélyén húzott, s valamennyinek a lábain aranypatkó. A sátor oldalai szándékosan nyitva voltak, hogy a tömeg láthassa Cézárt. Elfért volna alatta néhány személy, de Néró azt akarta, hogy minden figyelem ő rá összpontosuljon, ezért egyedül hajtadott végig a városon, csak a lába mellett volt 2 torz törpe. Cézáron fehér tunika és ametiszt színű tóga volt, mely kékes fényt vetett az arcára. A fején babérkoszorú. Neápoliszi utazása óta erősen meghízott. Arca szétmálott, alsó állkapcsa alatt 2 toka lógott lefelé, minek következtében szája, mely amúgy is nagyon közel volt az orrához, most mintha közvetlenül orrcimpái alatt lett volna kivágva. Vastag nyakát a szokásos sejemkendő védte, amelyet minduntalan meg-megigazított kövéres fehér kezével. Csuklóin helyenként pamatokban vöröses szőr nőtt, mint meg annyi vér volt. Nem engedte meg az epilátoroknak, hogy e szőröket kihúzgálják, mert azt hallotta, hogy attól ujjai reszketőssé válhatnának, ami hátráltatná a lant pengetésben. Arcáról, mint rendesen, fáradtsággal és unottsággal párosult mélységes hiúság tükröződött. Arca általában kegyetlen, de egyszer mint ostoba is volt. Amint elhaladt, fejét ide-oda forgatta, szemét összehunyorítva figyelte, hogyan köszöntik. Mindenütt tapsvihar fogadta, s hangoztak a kiáltások. Üdv neked, isteni Cézár imperátor! Üdv neked, győzedelmes! Üdv neked, Apolló utolérhetetlen fia! Üdv neked, Apolló! E kiáltásokat hallgatva el-el mosolyodott, de néha, mint a felhő suhant volna át arcán, mert a római tömeg szeretett gúnyolódni, s számában bízva megengedett magának csipkelődő megjegyzéseket, még az olyan diadalmas nagy hadvezérekkel szemben is, akiket őszintén szeretett és tisztelt. Hiszen köztudomású, hogy annak idején Julius Cézár római bevonulásakor azt kiabálták, polgárok, rejtsétek el feleségeiteket, mert jön a kopasz betyár! De Néró szörnyű hiúsága nem bírta elviselni a legkisebb korholást vagy célzást sem, pedig a tömegben a magasztaló kiáltások közepette felhangzottak ilyenek is. Rőd szakállú, hova viszed lángoló szakálladat? Félsz talán, hogy Róma tüzet fog és leég tőle? De akik így kiabáltak, nem tudták, hogy tréfájuk rettenetes jóslatot rejt magában. Cézárt egyébként nem nagyon bosszantották az ilyen hangok, annyival is kevésbé, mert nem viselt szakált. Azt ugyanis már régebben a kapitóliumi Jupiternek ajánlotta fel egy aranyszelencében. De mások kőrakások és a templom szegletei mögé bújva kiáltoztak. Matrikida! Anyagyilkos. Néró! Orestész! Mások meg. Hol van Oktávia? Vesd le a bíbort! A közvetlenül utána hajtató Poppea felé pedig ilyen kiáltások röpültek. Flava Coma! Szőkehaj. Tudnélik, az utcai nőket nevezték így. Néró érzékeny füle az ilyen szavakat is elkapkodta, és ilyenkor személyhez emelte csiszolt smaragdját, mintha látni akarná, s jól meg akarná jegyezni azokat, akik tőle kiáltások származnak. Így módon akadt meg a szeme a kőtömbön álló apostolon. E 2 ember egy darabig egymásra nézett, de sem e fényes menet tagjai közül, sem a megszámlálhatatlan tömegből senkinek sem jutott eszébe, hogy e percben a föld 2 ura tekint egymásra. Akik közül az egyik rövidesen eltűnik, mint egy véres álom, a másik pedig, azaz egyszerű lacernába öltözött aggastyán, örökre birtokába veszi a világot és ezt a várost. Közben Cézár elvonult, s közvetlenül utána 8 afrikai vitte a pompás gyaloghintót, s benne a nép szemében gyűlöletes Poppeát. Ugyancsak ametiszt színű öltözetben volt, mint Néró, arcát vastagon borították a pipereszerek, mozdulatlanul elgondolkozva közömbösen ült, mint egy szép, de gonosz istenség, akit a körmenetben visznek. Nyomában megint egész udvar férfi és nő cseléd, valamint a szekerek egész sora a kényelmet szolgáló eszközökkel és a ruhatárral. A nap már jócskán túl volt a delelőn, mikor megkezdődött az augusztiánuszok menete. Ez a csillogva kígyózó, végeláthatatlan pompás körmenet. A lusta Petronius, kit a tömeg barátságosan köszöntött, istennőnek is beillő rabnőjével együtt gyaloghintón vitette magát. Tigellinus karukán ült, melyet fehér és bíbor színű tollakkal díszített apró lovak húztak. Látták, hogyan áll fel a szekérben, s nyakát meresztve Lesi nem jelzi hamarosan a Cézár, hogy üljön át hozzá. Többek között a tömeg tapsal üdvözölte Licinius Pisót, mosolyogva Vicelliust, füttyel Vaciniust. Licinius és Lecanius konzulokkal szemben közömbösen viselkedtek, de Tullius Senecio, akit nem tudni miért szerettek, éppen úgy, mint Vescius is, tapsot arattak. Az udvar megszámlálhatatlan sokaságból állt. Azt hihette az ember, hogy aki Rómában jobb módú, előkelőbb vagy kimagaslóbb, az mind kivándorol Anciumba. Néró sohasem utazott másképpen, mint 1000 szekérrel, a vele együtt utazók tömege pedig mindenkor meghaladta egy légió katona létszámát. Egymástak mutogatva bámulták meg Domitius Afert, meg a pudvássá vénült Lucius Saturnisust. Megnézték Vespasianust, aki még nem indult el júdeai hadjáratára, ahonnan már csak a császári koronáért tért vissza. Meg a fiait, továbbá az ifjú Nervát és Lucanust, Annius Gallust és Quincilianust. Meg rengeteg nőt, akik gazdagságukról, szépségükről, fényűzésükről és erkölcstelenségükről voltak ismeretesek. A csőcselék szeme az ismerős arcokról a lószerszámokra, a szekerekre és lovakra, a világ minden népéből származó cselédség különleges ruházatára siklott át. Nem is tudták, mire nézzenek a pompának és nagyságnak ebben az áradatában, és nem csak a szem, de a gondolat is káprázott az arany csillogásától, a bíbor és ibolya színtől, a drágakövek ragyogásától, a gyöngyök, a gyöngyház és az elefántcsont fényétől. Olyan volt ez, mintha a napsugarai maguk is széjjel porladnának a fény e tengerében. S noha a tömegben volt elég horpadhasú nyomorult is, akiknek szeméből kirít az éhség, ez a látvány nem csak az irigységet és a bírás vágyát gyújtotta meg bennük, hanem boldog büszkeséggel is eltöltötte őket, mert érezték Róma erejét és legyőzhetetlenségét, amelynek adózott és mely előtt térdet hajtott az egész világ. És valóban, nem akadt ember a világon, aki azt merte volna hinni, hogy ez a hatalom nem marad meg századokon át, nem él túl minden nemzetet, és hogy lehet a földön valami, ami ellene szegülhet. Vinícius a menet végén haladt. És mikor megpillantotta az apostolt és Lügiát, akikre itt nem számított, kiugrott a kocsiból, sugárzó arccal üdvözölte őket, és gyorsan beszélni kezdett, mint akinek nincs vesztenivaló ideje. Eljöttél. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked, Lügia. Az Isten nem is küldhetett volna nekem jobb jelt. Búcsúzóul köszöntelek még, de nem hosszú időre búcsúzom. Az úton elhelyezem a váltanivaló pártuszlovakat, és minden szabadnapom nálad leszek, amíg ki nem eszközlöm, hogy visszatérhessek. Légy egészséggel! Járj egészséggel, Markus! Felelte Lügia, aztán halkabban hozzátette. Vezéreljen Krisztus, nyissa meg füledet Pál szavai számára. Az ifjú pedig örült szívében, hogy Lügiának ilyen fontos az ő gyors megtérése, és így szólt. O kell-e mi? Legyen, amint kívánod. Pál jobb szeret embereimmel utazni, de velem van, s mesterem és társam lesz. Hajtsd fel fátyolodat, gyönyörűségem, hadd lássalak még mielőtt elmennék. Miért rejtőztél el ennyire? A leány felhajtotta fátyolát, megmutatta derűs arcát és gyönyörű mosolygó szemét, majd megkérdezte. Baj az? És mosolyában volt valami kislányos évődés, de Vinícius ránézett, s lelkesen mondta, baj a szememnek, mert az legszívesebben halálomig egyedül csak téged nézne. Majd Ursushoz fordult. Vigyázz rá, Ursus, mint a szemed fényére, mert ő nem csak a te dominád, hanem az enyém is. Azzal megkapta a leány kezét, és ajkához szorította. A csőcselék nem csekély ámulatára, amely nem bírta megérteni, hogy egy ilyen előkelő Augustianus ilyen tiszteletet adjon egy egészen egyszerű, csak nem rabszolgaruházatú leánynak. Légy egészséggel! Aztán gyorsan távozott, mert az egész cézári kíséret már jó messzire elhaladt. Péter apostol észrevétlenül keresztjellel búcsúztatta, a derék Ursus pedig mindjárt magasztalni kezdte, örvendezve, hogy ifjú úrnője olyan mohón hallgatja és hálásan néz rá. A kíséret elhaladt, aranyos porfelhőbe burkolózott, de ők még sokáig néztek Vinícius után, Amíg hozzájuk nem lépett Démász, a molnár, akinél éjszakánként Ursus dolgozott. Kezet csókolt az apostolnak, aztán kérlelte, hogy lépjenek be hozzá némi falatozásra, a háza közel van az empóriumhoz, ők pedig bizonnyal éhesek és fáradtak, hiszen a nap nagy részét itt töltötték a kapunál. Együtt indultak hát el, és miután Démász házánál kipihenték magukat és ettek, csak este felé tértek vissza a Transzibériszre. Az Emilius hídon akartak átmenni a túlsó partra, tehát a Clivus Publiuson haladtak át, amely az Aventinus domb közepén Diana és Mercurius temploma között vezet végig. Péter apostol a magaslatról végigtekintett a környező meg a távolba vesző házakon, és hallgatásba merülve eltűnődött e város nagyságán és hatalmán, amelybe íme eljött, hogy az Úr igéit hirdesse. Eddig elé csak az egyes országokban, amelyeken végigvándorolt, látta a római uralmat és légiókat, de azok ennek a hatalomnak csak egyes tagjai voltak, míg az egésznek megszemélyisítőjét, Cézárt, ma látta először. Ez a temérdek nagy város, mely zabolátlanul ragadozó, mohó és egyúttal csontja velejéig rothadt, de hatalma megingathatatlan, ez a testvér, feleség és anyagyilkos Cézár, akit az udvarnál nem csekélyebb számú véres kíséret követ nyomon, ez a feslet életű bohóc, de ugyanakkor 30 légiós, azok révén az egész föld ura, ezek az aranyba és karlátba öltözött udvaroncok, akik a holnapi napjuk felől sem biztosak, de ugyanakkor hatalmasabbak a királyoknál, mindez együttvéve, mintha a gonoszság és erkölcstelenség pokoli királysága volna. És egyszerű szíve elcsodálkozott azon, hogy az Isten hogyan adhat ilyen mérhetetlen hatalmat a sátánnak, és hogyan adhatja neki a földet, hogy azt gyúrja, forgassa, tapossa, könnyeket és vért facsarjon belőle, csapkodja, mint a vihar, pusztítsa, mint az orkán, és égesse, mint a tűz. E gondolatoktól megrémült apostoli szíve, és lelkében így szólt a mesterhez. Uram, mihez fogjak-e városban, amelybe íme elküldtél? Övé minden ország és tenger. Övé a földön élő állat és a vízben nyüzsgő minden teremtmény. Az övé minden királyság és erősség, meg 30 légió, amelyek védelmezik. Én pedig, uram, tavi halász vagyok. Mihez fogjak? És hogyan győzedelmeskedjem gonoszságán? Így beszélve az égre emelte reszkető őszfejét, s szíve mélyéből fohászkodva, nagy szomorúsággal és félelemmel könyörgött isteni mesteréhez. Imáját Lügia hangja szakította meg. Az egész város, mintha tűzben égne. És az este valóban nagyon furcsán ment le a nap. Óriási korongja már félig lehanyatlott a Janiculus domb mögé, és az egész égbolt vörös fényben úszott. Arról a helyről, ahol álltak, nagy területet láttak be. Kissé jobbra látták a Circus Maximus elnyúló falait, fölötte a Palatinus egymásba torlódó palotáit, és egyenesen előttük volt a Forum Boarium és Velabrum, a Kapitólium csúcsa a Jupiter templomával. De a templomok falai, oszlopai és csúcsai olyanok voltak, mint a belemerültek volna abba az arany és bíbor fénybe. A folyónak távolról látható részei véresen hömpölyögtek, és ahogy a nap egyre mélyebbre süllyedt a hegy mögé, a fény is mind vörösebbé vált, és egyre jobban hasonlított a tűzvész fényéhez, növekedett, szélesedett, még végül elárasztotta a hét dombot, és azokról átáradt az egész környékre. Mintha az egész város égne, ismételte meg Lügia. Isten haragja függ fölötte, mondta Péter, kezét szeme fölé tartva.